Azért vagy te itt ebben a stúdióban most velem beszélgetés gyanánt, mert hogy az Indexen olvastam róla egy összeállítást, és gyönyörű szép képeket raktál föl a világ olyan Köszönöm. Pontjáról, ahova persze az ember elvágyik, csak aztán soha nincsen ideje arra, hogy elmenjen. És hát ezek a képek pedig azért születtek, mert te úgy döntöttél az életed egy bizonyos szakaszában, hogy téged a fotózásnak ez a dokumentarista szociófotózása érdekel. Csak összefoglalom az életedet nagyon röviden, te egy kolozsvári lány vagy, aki amikor férhez mentél, akkor a férjed dolgozása révén Szingapurba kerültél.
Így van.
És Szingapurban kezdted el ezt a fajta iskolát, amelyiknek a végén aztán te azzal avanzsáltál, hogy dokumentarista fotós lehettél. És az első lépés az a kasmíri utad volt. Ez az, hogy Szingapurból Kasmírba mentél, az egyenesen következett attól, hogy Ázsia?
Hát mondhatjuk, igen. Viszont ez egy ilyen véletlen is volt, hiszen akivel így tanultam a dokumentarista fényképészetet, ő egy kasmíri származású fényképész, és ő szervezett egy utat már egy ideje, de a kollégája, akivel ment volna, az visszamondta, és akkor engem, tehát nekem ajánlotta fel ezt a lehetőséget, és én természetesen éltem vele. Csak akkor még nem tudtam, miért mondta vissza a kollégája, de utólag kiderült.
Miért mondta, hogy nem mert elmenni?
Hát egy, mondjuk úgy, hogy elég puskaporos vidékre kerültem, meg magaslati levegő sem segített, meg a mínusz 30 fok sem, ami napközben volt, hiszen mi télen voltunk ott, január végén, február elején.
Addig te tudtál valamit Kasmírról? Hát maximum a gyapjúról, ugye, amit esetleg...
Hát meg a hírekből néha, de ugye sosem jó hírek jönnek onnan, úgyhogy úgy nagyjából ennyit tudtam. Mi konkrétan a Ladaki régióban voltunk, ami a kínai határhoz van közel.
Azt te tudod, hogy miért éged be neked a fotózásnak ez a fajtája? Mik voltak esetleg az életedben azok a pontok, amikor te úgy közel került, hogy te ezt akarod csinálni, ez a te élethivatásod? Mm-hmm.
Engem mondjuk mindig is érdekeltek, a különféle kultúrák, és fotósként ugye szerettem volna mindig is ezt így valósan visszaadni, és emiatt kezdtem el ezt a dokumentarista fényképészetet tanulni. Ugye a fényképészetnek minden ágát végül is külön kell tanulni, mert ugye mindennek megvan a maga kis rejtélye, amire rá kell jönni, és emiatt mondjuk ez vezetett engem főleg.
Igen, de hát amit te csinálsz, és azért azt gondolom, hogy a hallgatóink nagy része is, ugye szerintem mindenki fotózik mindenhol. Tehát mindent lefotózunk, ráadásul ugye ma a telefonokkal a kezünkbe tényleg megörökítjük életünknek minden pillanatát, de azt gondolom, hogy azért talán sokan vannak olyanok, akik ugye a fotózásban egy picivel többet látunk, egy picivel talán azt, amivel te foglalkozol. Amikor úgy arcokat fotózunk, amikor úgy érdekes embereket, élethelyzeteket, momentumokat fotózunk, persze ezt lehet tökélyre vinni, mint hogy ezt te tökélyre vitted, mi pedig ilyen amatőr szinten csináljuk, de én például magamat olyan fotósnak tartom nagyon amatőr szinten, hogy engem rettentően érdekel az, ha valakinek olyan a szeme, olyan a haja, olyan a viselete, olyan körülmények között lakik, olyan színes ruhában van. Tehát az a mikrokörnyezet, ami őt körülveszi. És azt gondolom, hogy Ázsia ebből a szempontból is egy nagyon különleges hely lehet. Kasmír meg pláne.
Hát Kasmír.
Pedig ugye azt mondják, hogy az indiai rész és a kasmíri rész az egyébként is nagyon fotogén.
Igen, meg azt meg kell, hogy hagyjam, hogy Indiában ez a Jammu-Kasmír állam, amelyről ugye most szó van, az egy eléggé különleges, tehát eltér az igazi Indiától, mert itt kezdjük ott, hogy az itt lakók, tehát a helybéliek, ők nem hindu vallásúak, tehát a Kasmír állam ugye három régióból áll, a kasmíri régióban muzulmánok laknak, Jammu meg Ladak, az pedig teljesen buddhista. Tehát, hogy így kulturálisan teljesen más.
Én azt gondolom, hogy ebben a fajta fotózásban, amit te művelsz, a legnehezebb lehet azt a fajta határt átlépni, ha át kell lépni egy határt, amikor bekerülünk az idegeneknek a komfortzónájába, az életébe. Ugye én azt tartom udvarias fotósnak, aki egyébként, ha valakit le akarok fényképezni, akkor megkérdezem őt, hogy csinálhatok-e róla egy fotót. Aztán van, aki megengedi, van, aki meg nem, de ezt tiszteletben lehet tartani. Viszont akkor, amikor te elmész egy ilyen útra, amelyik egyébként több héten keresztül is tart, akkor ez már úgy le van szervezve, akkor ők már várják, hogy jön majd egy nő Európából, aki majd ott lakik velük, a szobának az egyik sarkába, egy matracon, és akkor ő végig fotózza és végig követi az életünket?
Tehát ők úgy konkrétan előre nem tudják, hogy mikor ki érkezik hozzájuk. Tehát az ilyen utakat általában úgy szervezzük, hogy van egy sofőr, meg egy idegen vezető, van, amikor a kettő egy személyben, és az idegen vezető egy, hogy ugye beszéli az angolt, meg ezeknek a nomádoknak a nyelvét, tehát kommunikációban is segít nekünk, meg ugyanakkor ugye egy kicsit, tehát ismeri ezeket a törzseket, meg egy kicsit tudja a mozgásukat, tehát könnyebb őket megtalálni, hiszen nomád népekről beszélünk, akik folyamatosan költöznek. Tehát nem lehet konkrétan tudni, hogy mikor, hol vannak, csak úgy sejteni lehet. Például a téli időszakban, amikor lehűl a hőmérséklet, akkor alacsonyabb vidékekre költöznek, egy kicsit közelebb a civilizációhoz, és olyankor könnyebb őket megközelíteni, mert itt a Ladaki régióban...
A fizikai szempontból is.
Igen, meg hát mondjuk még így is az út elég viszontagságos volt hozzájuk, de az igazság az, hogy tehát még ekkor is mi 4500 méter magasságig kellett menjünk, hogy őket megtaláljuk.
Én ezt értem meg, erről azért tanultunk. Tehát tudjuk azt, hogy a nomád népek hogyan élnek, vagy legalábbis van ismeretünk róla, téli szálláshelyek, nyári szálláshelyek, ezeknek a változása. Ami egy picit fönnakadt a szemem, hogy ők nem minden évben konzekvensen ugyanazokat az utakat járják be? Tehát nem ugyanoda mennek vissza, és nem ugyanoda jönnek le?
Nagyjából igen, tehát vannak bizonyos völgyek, ahol szeretnek például áttelelni, és oda visszatérnek. Konkrétan az a völgy, ahol akkor voltak, amikor mi ott jártunk, az egy ilyen, hát gejzirek völgye, ott ugye nem fagy be rendesen a...
Wellnesselni, mert megálltak wellnesselni.
Wellnesselni, tehát mondjuk ott még jobban vannak legelők, és emiatt oda például szeretnek visszatérni, tehát ott vannak helyek, ahova azért úgy többször megfordulnak, és ott lehet látni ilyen kis kerítéseket is építenek már kőből, akolt úgymond az állatoknak éjszakára, úgyhogy, mert hogy ők oda visszatérnek, tehát nem csak egy ilyen rögtönzött akorról beszélünk, ami általában szokott lenni, hanem lehet látni, hogy itt ilyen kőből épített falak vannak.
Azt tudom, mert említetted, hogy a mentorod már hosszú évek óta nomádokat fényképez.
Így van.
Akkor, amikor te beleestél ebbe a csapatba szerencsére, hogy ki tudtál vele menni, akkor ő azokhoz a nomádokhoz ment vissza, akikhez egyébként ki szokott járni, vagy mindig keresett valami újabb nomád csoportot?
Hát vannak törzsek, ahova visszajár, mert ott egy ilyen hosszú ilyen projekt, hogy így mondjam, amin dolgozik, de viszont akkor ő is először volt ennél a törzsnél, akkor mind a ketten először.
És ez a törzs,
ott,
amelyiknél te először voltál életedben nomád törzs, ez Mit milyen volt?
Hát számomra elsősorban kultúrsok.
Igen, mind lepődtél meg minden nap, vagy minden percben? Hát, mesélj egy kicsit róluk, ők kik voltak?
Tehát ők a Csangpa nomádok. Ők valójában tibeti származásúak, amikor 59-ben a Dalai Lámát száműzték, ők voltak azok a közeli hívek, akik követték őt Ladakban, és azóta is ott maradtak a mai India területén. Hát most, ha azt mondom, hogy így, ha nagyon modern szemmel nézem meg őket, valójában nincs semmiük. Tehát, hogy a sátorba, ha az ember belép, tényleg nincs egy bútor, nincs jóformán semmi, csak kis szőnyegek a földön, meg egy vaskályha a sátor közepén, ami ugye a meleget adja meg, amin főznek.
Ők milyen nemzetiségűek? De mi lenne az útlevelükbe beírva?
Hát nekik nincs útlevelük.
Én azt tudom. Igen.
Nem is tudom, tehát ők így tibetinek tartják magukat, de valójában India, mondanám, hogy Tibet, igen, mondanám, de nincsenek papírjaik, tehát ők...
Mekkora közösségekről beszélünk ilyenkor, amikor mondjuk egy nomád népet, vagy nomád törzsről beszélünk?
Tehát a nomád népen belül ugye több törzsről beszélünk, igen? Egy törzs az mindig egy nagy család. Tehát ott ezeknél a törzseknél is az a szokás, mint ugye mi nálunk, ugye általában a nő a házasság után követi a férjét, tehát a feleség beköltözik a férjének a törzsébe, igen, átköltözik, és egy törzs az több generáció, tehát így egy nagy család. Egy nagyjából ilyen maximum 40 fő.
De akkor ez az, igen, de akkor ez nem jelenti azt, hogy mondjuk a feleség családja az is abba közösségbe tartozik, vagy ahhoz a közösséghez nem, mert ugye feleséget
bárhonnan lehet vinni. Hát egy másik törzs, mondjuk ők...
Tartják a kapcsolatot?
Hát itt Ladakban nekem ez rejtély, hogy hogyan, nem tudom, mert itt még nem láttam még csak szatellites telefont sem, tehát semmi, ami a civilizációhoz köthetni őket. Konkrétan mondjuk például Közép-Ázsiában a szatellites telefon az nagyon, tehát mindenütt ott van.
Nem is erre gondoltam. Vegyük az alapszituációt, van egy fiatal férfi a nagy családban, meg akar nősülni, feleséget keres magának. Mennyit kell menni azért?
Hát vannak évente ilyen fesztivál, vannak fesztiválok, meg minden tél vége fele van egy nagy vásár Leh városában, az a ladaki régiónak a központja, és ott ezek a nomáduk találkoznak, hiszen akkor mennek be, tehát mennek le erre a vásárra, és eladják a gyapjút, aminek az árából aztán egész évre száraz élelmet, meg aszalgyümölcsöt vásárolnak a törzsnek. És a fiatalok általában ott találkoznak.
De ezek a vásárok, ezek bizonyára nem heteken keresztül tartanak, ezek párnapos vásárok?
Így van, tehát van egy ilyen maximum egy hétig tart.
És akkor mi a szokás? Párnapos vásáról lehetőségem van nekem fiatal férfinak feleséget nézni magamnak.
Így van.
Kinéztem a számomra tetszetős hölgyet, és akkor utána mi történik?
Hát akkor utána, hogy mondhatni, nyélbe ütik a vásárt minden értelemben.
De a szülők?
A szülők, így van, igen, és akkor a fiatalok egybe kelnek, és a feleség követi a férjet.
Tudom, hogy már három ilyen nagy nomád törzsnél voltál fotózkodni. Volt alkalmad mondjuk egy ilyen, ha nem is lánykérés, de esküvő részt venni?
Nem, ebben nem volt.
Hát egyébként, még... ha lehetne rá mód, persze, hogy mennél, hiszen ott gyönyörű szépeket lehet fotózni, de mondjuk annyira nyitottak, hogy beengednének?
Szerintem igen. Tehát kell idő a bizalmat megkapni, hiszen ugye olyan emberekről beszélünk, akik a nagyon egymásra vannak utalva, meg az állataikra, tehát nem olyan könnyen engednek közel magukhoz idegent, de ha azt látják, hogy jó szándékkal közeledik valaki, azért megnyílnak.
Mi az, hogy jó szándék?
Tehát ugye,
hát itt vagy előttem egy törékeny hölgy, hát hogyan feltételeznék azt, hogy rossz szándékkal?
Hát ugye hát nem ismernek. Mondjuk konkrétan Ladakban 2 napig a mínusz 30 fokban játszottam a gyerekekkel kint, és csak a 3. nap reggelén hívtak be egy teára, ez egy anyuka behívott a sátorba, egy bögre teára. Úgyhogy 2 napon
volt. És addig hol aludtál?
Nekünk ott volt egy ilyen, hát szállodának nem nevezném, de egy nagyon egyszerű szállásunk, egy ilyen 50 kilométerre, hogy úgy mondjam, de az 2 óra út volt, tehát az útviszonyok nem voltak a megfelelőbbek, és ott voltunk megszállva.
Az az anyuka, aki aztán behívott a 3. napon egy teára, ő egyébként tudta, hogy te fotós vagy, vagy te addig is fotóztad mondjuk a gyerekeket, vagy ahogy játszottatok?
Tehát addig én nem fotóztam, általában, hogy kivárom az engedélyüket, ami nem is föltétlen verbális engedély, tehát látom, hogy nem óckodnak, vagy úgy megnyílnak egy kicsit előttem, és akkor kezdek fotózni. Viszont a kamera az rajtam lógott, tehát látták konkrétan, hogy miért vagyok ott, csak nem kezdtem rögtön fotózni, tehát kivártam a megfelelő pillanatot.
Ez az első utat Kasmírba 3 hétig tartott, ha jól emlékszem.
Három hét, így van.
A 3. napon meghívtak egy teára.
Így van.
De volt külön szállásotok. Eljött az a pillanat a 3 hét alatt, amikor ott laktál, aludtál velük, vagy az ebben az első túrában még nem valósult meg?
Lehetett volna rá alkalom, de... akkor valahogy azt már nem nagyon akartam bevállalni, mert így is a szállás, ahol mi voltunk, ott elég spártai volt.
Tehát tudod írni nekünk, hogy milyen volt annak a nagy család? Bocs, és az a nagy család, ugye azt mondtad, hogy 20-30 fő?
Hát ugye legalább.
És ez hány sátrat feltételez?
Hát egy olyan 6-7 sátor. 6-7 körülbelül.
Sátor. Akkor egy sátorban a 4-5-en, 6-an.
Úgy körülbelül. Vagy
és hát... akkor egy sátorban a férj, feleség és a gyerekek
a
laknak?
A gyerekek, így van.
Illetőleg a nagyszülők is, tehát generáció lehet, több generációs?
Van olyan sátor, ahol több generációs, van, ahol az öregek például külön sátorban vannak. Tehát így szerintem, ahogy a szűk család megegyezése alapján történik ez.
Ezek ilyen klasszikus jurtákat kell elképzelnünk?
Itt nem jurták vannak, hanem egyszerű sejem sátor, tehát a szószoros értelemben a nap átsüt rajta szinte. Tehát
és a hideg meg átmegy rajta.
A hideg az átmegy rajta, nappal volt mínusz 30 fok, ezt megint csak úgy zárójelbe hozzáteszem, éjjel nem tudom elképzelni.
Hogy nézett ki egy ilyen sátor? Hány szobás volt?
Hát szoba az nem volt, egy. Tehát egy helység volt, egy ilyen nagy sátor középen egy vaskályhával, és ennyi.
Hiszen folyamatosan tüzelni kellett, hogy, vagy égni kellett valaminek, hogy ember elérjen. Hány fok lett aztán egy ilyen sátorban akkor, amikor mondjuk a komfortzónádat elérhette volna, ha elérte?
Hát mondjuk a kabátomat nem mertem levenni, hát nem fáztam, de úgy, hogy tehát így a fölöltözve kinti ruha kabát, nem égtem a vágytól.
Milyen bútorzata van egy ilyen sátornak?
Tehát fizikailag nincs bútor. Tehát itt úgy kell elképzelni, ilyen szörmék vannak letéve, kis szőnyegek a földre, körbe, esetleg ilyen egyszerű matracok, de azt mondjuk ritkán láttam. Tehát inkább szörmék, szőnyegek.
Ha esik az eső, befolyik a víz? Alul.
Na, ezt viszont nem tudom, őszintén. Ezen nem gondolkodtam, de van rá esély, mert maga a sátor nagyon egyszerű. Tehát nincsen, nem két rétegű, vagy nem egy ilyen...
Nem is arra gondoltam, valami. Hogy mondjuk föntről beázik a sátor, mert az is lehet, hanem az, hogy mondjuk átfolyik rajta a víz, mert ugye, hogyha földön fekszenek, akkor ha ilyen, akkor nagyon meg kell, persze pontosan tudják, hogy hova verik föl a sátort, hogy azzal ne legyen gond. Amikor ők lefekszenek aludni, akkor levetköznek, váltanak ruhát?
Nem. Nem. Tehát ők, nekik az ő öltözetük, ugye ebből a pasmina gyapjúból, ami maga a kasmír, tehát ebből van, aminek az a tulajdonsága, hogy nagyon vékony és nagyon meleg. Tehát ők valójában nem vetköznek le, mikor lefekszenek.
Tehát akkor
úgy vannak, ahogy
úgy fekszenek, kelnek.
Így van.
Tisztálkodás. Szó-szó?
Nem igazán létezik náluk. Tehát de a víz... Nem nagyon van. Tehát
nagy kincs,
és ők ezt tisztálkodásra nem használják, tehát abból ők főznek csak.
Zárszó, Gyanán, de folytatjuk a következő fél órában. Mi volt a legemlékezetesebb élményed velük kapcsolatosan?
Hát amikor először behívtak engem teázni, akkor ez az anyuka ugye kiszólt. Én persze éltem a lehetőséggel, rögtön bementem, és kaptam a kezemben egy téglát, amit nem tudtam, hogy ezzel mihez kezdjek, és azt hittem félreértettem, hogy engem teázni hívott be, és csak álltam, meg egy idő után leültem, én fogtam a téglát a kezembe, teát nem kaptam.
Hideg vagy meleg tégla volt?
Egy egyszerű tégla, hideg tégla, és nem értettem az összefüggést egész addig, míg be nem jött a kollégám, és ő mutatta, hogy valójában ez az asztalom, és amíg nem teszem le a földre, addig nem kapom meg a teámat. És akkor előbb le kellett tegyem a téglát, és utána kaptam a teát.
Történt mindez Kasmírban, melyik törzsnél? Melyik
ez nomád? A Csangpa nomád törzs.
A Csangpáknál, ugye ezt nem te szervezted, viszont a következő két utadat, ami Kirgizisztánba és Mongóliába vezetett, azt már te szervezted.